Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Mediátor Full Service Reklámügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora. A stúdióban üdvözlöm Tóth György PR vezetőt. Szia Gyuri!
Szia Viktor, üdvözlöm a hallgatókat, régen találkoztunk.
Nagyon, és azóta változott egyébként a titulusod is, tehát azért álltam meg egy pillanatra.
Nagyon igyekszem évente 3-4 alkalommal más székbe ülni.
Köszi. És Dankó Bencét, a Mediátor stratégiai vezetőjét.
Sziasztok!
A mai vendégünk Szigeti Péter lesz, a 24.hu lapigazgatója, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon mennyi értelme van ma még az influencerek világában a bulvár sajtónak. A platform hírünk ma az, hogy megszűnik az Obi nyomtatott újsága, időben, egyébként 2022. Aztán beszélünk arra, hogy a Vodafone-ra is lesújtott a GVH, szó lesz a CIB selfies fiataloknak szóló kampányáról, beszélünk a Ssangyong új kampányáról, és a spot szemlében pedig a Szentkirályi új spotja a témánk, a szívecskés alakzatban futó futók, és a számomra elviselhetetlen narráció.
Erről akkor most légy szíves mondani, hogy miért elviselhetetlen ez a narráció.
Te elveszi a figyelmemet mindenről, és gurgulázik azért. Most hát akkor
mutass egy gurgulázást, mert most tartunk éppen a műsornak az edukációs részén. Mi a rossz gyakorlat, amit jó. Ne csináljon egy az, narrátor se, és VO sem.
Nem tudok idézni tőle, de amikor valaki így beszél, és ő fürdik a saját hangjában.
Egyrészt azért nem tudsz idézni, mert elterelte a figyelmedet, másrészt szerintem rettenetesen nehéz lenne ebből a spotból bármit is idézni. Most beszélhetnénk egy csomó például a miértjéről és a mikéntjéről, hogy egyáltalán hova helyezzük ezt a spotot, egy image spot, vagy azért vannak benne az ásványvizes üvegek, hogy felismerjük a terméket, vagy valami új csomagolás.
Szépek a képek benne egyébként.
Igen, persze, a képek szépek, bár
de
az egymás...
A hobbi drónos otthon ilyeneket egyébként, akkor ilyet lát, akkor nagyon örül, az biztos.
Igen, ebben fülödhetünk, de például tényleg 3-4-szer hallgattam meg, hogy semmi köze a egyes mondatoknak egymáshoz, hogy ez most miről szól, hogy mit akarok mondani, mi köze a szívből jövő ségnek a sikerekhez, tehát ez kicsit ilyen teljesen mondva csináltnak, érzem az egészet.
És akkor reagálnék, hogy haver, csapból jön, és ez sokkal jobb.
És egyébként ez az érdekes ebben, hogy ezzel a spottal kapcsolatban Gyuri volt a gondos, tehát hogy ő megpróbálta megkeresni azt, hogy mit akar elmondani ez a spot, ő húzogatta vissza így a lejátszónak a kis gombóckát, hogy akkor mit mondott, így ő sem tudta elmondani mindezzel együtt, hogy miről szól ez a spot. Én kétszer néztem meg a spotot, nem tudom elmondani igazából, hogy miről szól. Azért tudom elmondani, mert a kampánybejelentőt elolvastam, és hitvallás, szellemiség, de hogy mondd-e valamit a vízről, az élet szeretetéről, a víz alapvető fontosságáról, a víz biológiai szerepéről, a víz tiszta, nem, tehát nem sikerült egyetlen egy gondolatot sem megragadni. És egy márkát azt úgy lehet megjegyezni, hogy mellé tud tenni a fogyasztó, célcsoport, bárki legalább egy gondolatot, hogy a nagy, a kicsi, a szép, a csúnya, itt nem került semmi sem emellé a márka mellé. Ez egy elég jó példa arra, hogy milyen az, amikor stratégia nélkül készül el egy spot.
Túróci Szabolcs még mindig a Ssangyong arca és hangja, nem lehet megunni, azt kell, hogy mondjam, a humora, azzal, hogy ő dél-koreaiul beszél, az szerintem még mindig magával ragadó, és a Ssangyong szerintem egészen szépen elkezdte építeni a kis magyar arcát. Igen, de nem Túrócira gondolok, hanem a magyar marketing gépezetét.
Igen, de ismerve a márkát, ezt köztudott, hogy ők, ez egy vállalás, hogy helyi piacokon helyi kreatív erőforrásokat alkalmaznak, helyi arcokat, ugye itthon is van több márka nagykövetük, köztük Túróci Szabolcs. Én először egy picit úgy hátrahőköltem a filmektől, tehát ez egy ilyen merészebb bevállalás. Ugye arra emlékszünk, hogy tavaly ősszel jött az első közös spotjuk, amiben koreaiul mutatta be a típusokat. Szerintem az hatalmasat ment így mindenféle szempontból is tök kedvező visszajelzésekkel. Ez szerintem még bevállalósabb, ennek minden kockázatával, de egyébként én bírom a megvalósítását, meg bírom, hogy belementek ebbe a deepfake CGI dologba, tehát hogy így tök kuráns.
Nekem inkább annyi kérdés merült fel ezzel a Ssangyongos megoldással kapcsolatban, hogyha a márka már olyan ismert lenne, hogy így ott motoszkálna mindenkinek a fejében, akkor ez egy tök jó humoros reminder kampány lenne. Szerintem ez még nincs meg. Tehát, hogy így több fogyasztót, ez lesz az első Ssangyongos élménye, és egy ennyire viccbe, deepfake-be eltolt megfejtés, vajon mennyire tesz jót annak, hogy ez egy autó, amit meg lehet venni, és ami egyébként tényleg minőségi és jó, de egyébként az biztos, hogy ez egy emlékezetes spot, és ez tesz valamit a márka mellé, ellentétben a Szent Királyi esetével.
Számlanyításra ösztönzik a fiatalokat a Cibnél, ezért őket is a TikTokon próbálják elérni, hát most már minden út a TikTokhoz vezet. Itt ugye a kampánybejelentőből idézek, meghatároztunk több diáktípust, amelyekben felismerhetik magukat és diáktársaikat, például mázlista, hobby influencer, bulizós, gamer, és hogy nem, nincs köztük loser, nincs köztük áldozat, akik mindig megvernek.
Tehát, hogy ezek... az utolsó a tornasorban.
És ez lett volna a harmadik, amit mondok, igen. Tehát, hogy ha nem is loser, de legalább az, aki, mert ezt tudjátok, azért ez egy deficit előbb-utóbb, hogyha nem kezelik ki. És hogy miért nem foglalkozik egy márka például velük?
De egyébként én
és
azt gondolom,
hogy... ezt tényleg nem akarok szőrszálsogató lenni, de hogy csak ez így nálam ez így hirtelen ez volt az első
nem,
kérdés.
Egyébként nem vagy szőrszálsogató, hanem ezzel a kampánnyal kapcsolatban egy nagyon alapkérdést feszegetsz. Az, hogy TikTok, az, hogy fiatalokat akarunk megszólítani, akik egyébként rengeteg social tartalommal, rengeteg autentikus, magát arccal vállaló alkotónak a tartalmával találkoznak, és akkor egyszer csak így a TikTok feedben, amiben magukat arccal vállaló alkotók csinálnak különféle videókat, egyszer csak feltűnik ez a reklám, amiben ugye azt látjuk, hogy megjelenik egy valaki, akire egy rá vannak aggatva olyan dolgok, amitől ő most így influencernek tűnik, vagy bulizósnak tűnik, tehát valamilyen karakternek, és mellé még így megjelenik az ilyen viccesen, hogy akkor neki miért lesz jó a selfie számlanyítás a CIP banknál, hogy én szerintem ezek annyira ilyen általánosított és kiüresedett és sztereotíp kategóriák, nem fogják ezt autentikusnak érezni. Pont ugyanúgy, ahogy te is azt kérdezed, hogy és a többi típus, meg miért ezek a típusok vannak, ugyanezt fogja mindenki érezni, hogy miért ezek a típusok vannak, és ezek mennyire lehetnek hitelesek.
Illetve ez is fontos kérdés az ilyen sztereotipizálásnál, hogy egyáltalán mekkora kockázat van, vagy én nem ismerek magamra ebben az egészben, vizualitásába, tónusába, tehát az egészben, de TikTok
ez csak a teljesség igényével lehet.
Egyébként legyünk annyiban igazságosak, hogy van ennek a szériának egy olyan része, amiben influencer is elmondja a saját sztoriát, és akkor ő hogy lett, nem tudom, azt hiszem, hogy ő a parázós. Tehát, hogy, és azt egyébként tök sokan nézték, tehát, hogy lehet emellé kanyarítani egy rendes sztorit, maguk ezek a spotszerű megoldások, ezek valóban picit erőltetettek lettek.
Azt csinálhatták volna másképp, hogy nem akarnak mindenképpen sztereotíp karaktereket építeni, csináljanak ilyen fantázia karaktereket, és akkor annak, amiben össze lehet egy-két ilyen jellegzetességet sűríteni, és, és akkor az egyben humorosabb, van egy egyedi hangneme, mert az egyediség, az autentikus hangnem az fontos. Ne sztereotípiákkal, akár vicces sztereotípiákkal akarjunk érvényesülni a TikTokon.
Lesújtotta a GVH Vodafone-ra is. A gazdasági versenyvetlen döntése értelmében a Vodafone Magyarország megtévesztően népszerűsítette a mobil internet díjcsomagjai mellé választható kiegészítő csomagokat, amik ugye korlátlanságot ígértek. Az az egy kérdés merül fel bennem, hogy vajon miért csinálja még mindig valaki ezt? Ez véletlen? Valószínűleg véletlen, vagy nem véletlen?
Épp ezt akartam is mondani, hogy azt hiszem decemberben volt talán a Telekommal ugyanez a történet. Tehát, hogy ez
vagy
ez
nem
van,
veszik észre,
hogy nekem ezt mondja,
mi a
ez valahogy nem akar menni. Tehát ez a mondjuk, mert ráadásul, ami nagyon súlyos ebben, hogy ez a ráigérés a telekommunikációs kampányokban folyamatosan legerősebb hálózat, leglefedettebb hálózat, legkorlátlanabb. Ugye alapvetően a digitalizációt próbálják ebbe a korlátlan élményekbe belepasszírozni. Láttuk ezt a nyári telekomos ügyet is a mindenféle élményekkel, tehát mindent adunk neked így, ha fizetsz, de ezt a ha fizetsz, ezt sajnos szerintem nem annyira szeretnénk ugye az orrod alá dörgölni. De mindesetre tényleg érdekes, hogy ez ami nem megy. Én azt látom, hogy ez a korlátlan beígért.
De még az is felmerül, hogy aki a reklámot készíti, nem ismeri a termékeket.
Egyébként tényleg az a nehéz ezzel a korlátlanság ígérettel kapcsolatban, hogy ha elkezdem használni az Instagramot a telefonomon, és van ilyen Instagramos korlátlan csomagom, most akár a Vodánál, akár a Telekomnál, vagy ilyen social media korlátlan kiegészítő csomagom, az, hogy pörgetem az abba a feedet, az adathasználat, az talán nem számlázódik, talán ezt jelenti a dolog, de ha már ott így rákattintok bióban, na nem tudom mire, és a beépített böngésző elindul, na azt már elkezdik számlázni, és ugye ez az a funkció, ami miatt nem lehet azt mondani rá, hogy korlátlan, emiatt büntette a GVH a Telekomot is, és a Vodafont is, és tényleg ez a nehéz, hogy vajon aki megcsinálta, vagy megrendelte a reklámot, az a termékmenedzser tudta ezt, ismerje elég rendesen a saját szolgáltatását.
Az Obi nem készít több nyomtatott szórólapot. Őszintén én értem, hogy van az a réteg, akiknek szüksége van ezekre az újságokra, de ha nincs, észre fogják venni, hogy nincs.
Vagy szükségük lesz rá.
Vagy nem szükségük tudom, lesz rá.
Ez a tendencia, azt hiszem, hogy talán az IKEA-val kezdődött, aki abba hagyta a legendás és a Bibliánál nagyobb példányszámunkban elérhető éves katalógusának a nyomtatását.
Észre se vettem, hogy abba hagyta, pedig ezt szerettem.
De még mindig jársz, gondolom oda. Tehát nyilván az Obi esetében is ez a... Én nekem eleve ez a katalógusban az a furcsa, persze, hogy fölhívja a figyelmet bizonyos árakra, de hogy alapvetően azt a termékkínálatot, ami egy ilyen áruházban van, hogy fogja ez egyáltalán leképezni. Itt igazából a hír az, hogy ezt az utolsó kataloguson szerintem kreatív formában jelentették be, vagy utolsó prospektuson, hogy ez az utolsó, amit a postaládába kapsz.
De nagyon drukkolunk minden márkának, és minden márka, amelyik meglépi ezt a lépést, azt a aktuális Rebrief epizód kiemelt helyén fogjuk megemlíteni és beszámolni róla, úgyhogy hajrá!
És annyira felértékelődik a Rebrief, hogy most azonnal mindenki abba adja a katalógus gyártást.
És az utolsó katalógusok pedig mennek majd az archívumba.
És sokat fognak érni. Na, menjünk rá akkor a fő témánkra. Szükség lesz a bulvár sajtóra az influencerek korában. Szigeti Péter, a 24.hu lapigazgatója, a virtuális vendégünk. Rebrief. A vonalban Szigeti Péter, 24.hu lapigazgatója, és egyébként a konkurens műsor házigazdája. Mi a címe? Szervusz Péter, reklámszünet.
Hello, azt hittem, hogy meg fogod érezni a címet, de végülis
megjegyeztem. Szia, örülünk, hogy itt vagy, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állsz. A bulvár újságírásról fogunk beszélgetni, és arról, hogy egyáltalán így, hogy az influencerek meg igazából mindenki boldogan, önkívületi állapotban föltölt magáról mindent a minden percében és minden szegletében, évszaktól, napszaktól függetlenül. Így van-e értelme bulvár újságírásnak, amikor mindent megtudsz első kézből azonnal?
Hát persze, hogy van értelme bulvár újságírásnak. Én nem gondolom, hogy ezzel bármi megváltozott volna. Kitágult egy picit a bulvár újságírásnak a terepe, de szerencsére még mindig van nagyszámú ember, aki a különböző közösségi média csatornákon túl klasszikus médiatermékekből tájékozódik, és ameddig klasszikus médiatermékekből tartalmat fogyasztó emberek vannak, addig bulvár újságírásnak is, a bulvár újságírásnak is van értelme, úgyhogy szerintem ez egy egyszerű kérdés.
Talán azért, mert jó néha kész véleményeket olvasni? Ez is benne van? Tehát nem nekem kell alkotni véleményt, hanem valakinek, egy újságírónak a szűrőjén keresztül.
Keverednek itt a fogalmak. Szerintem egyrészt nem véleményeket közlünk, legalábbis mi az újságunkban ritkán közlünk véleményeket, híreket közlünk. Azt gondolom, hogy a mi bulvárral, meg egyébként más egyéb területekkel foglalkozó újságíró kollégáink, azok részben egyfajta ilyen szelekciós munkát hajtanak végre, tehát elvégzik helyetted azt a egyébként nagyon időt rabló tevékenységet, hogy a nagyon sok által, és mondhatod, nagyon sok ember posztol magáról rengeteg tartalmat, azokból kiválasztják azt, amiket ők valamilyen szelekciós mechanizmus mentén fontosnak tartanak, és akkor neked fogyasztónak egy kényelmesebb úton kell csak végigmenned.
Tök jó egyébként, hogy ezt a belső szempontot, hogy ti hogyan érzitek magatokat így a bulvár anyagok készítése közben, vagy a kollégáit hogyan érzik magukat, behoztad, mert én pont egy kicsit azon gondolkoztam, hogyha nekem kellene bulvár rovatot, műsort összeraknom, akkor azt érezném, hogy a TikTok meg az Instagram algoritmusával versenyzek, hogy én tudok-e egy érdekesebb hírfolyamot az adott témába, adott hírességekről összerakni, vagy pedig ezek az algoritmusok raknak össze egy érdekesebb hírfolyamot így a fogyasztóknak, hogy van egy ilyen verseny tulajdonképpen a kézi szerkesztésű kiadványok és az algoritmus között? Melyiket fogják így inkább...
Nem, szerintem a kiadványok, meg az algoritmus, a kiadvány szerkesztő, meg az algoritmus sok között nincsen verseny, ezek különböző csatornák, és az emberek, ezek disztribúciós csatornák.
De ugyanarra az időre hajt mind a kettő. Tehát az embereknek ez van X ideje, és akkor azt vagy az Instagramon tölti el, vagy pedig az X kiadványnak a hírei között.
Ez így van, de szerencsére jelen pillanatban azt látjuk, hogy amellett, hogy nyilván nő a közösségi médiás csatornákon töltött idő és az ottani hírfogyasztásnak a mennyisége, szerencsére a hagyományos online média csatornákon is sok időt töltenek az emberek, és sok tartalmat fogyasztanak. Igen, ebben az értelemben természetesen van köztük egy verseny, az időért folytatott verseny az a média piac alapvető problémája, vagy feladata, vagy az idő az a valuta, amit amivel mindannyian fizetünk, vagy valahogy kikeveredjek ebből a mondatból. Tehát ilyen értelemben ez létezik, ez a verseny, de szerencsére ez egy ilyen sok csatornás világ, ahol az emberek sok egyszerre, és ráadásul tényleg szó szerint egyszerre is sok csatornán jelen tudnak lenni, miközben én nekem itt van mellettem a telefonom, és hogyha nagyon akarnám, miközben veled beszélek, ha kifejlesztett 9. érzékemmel képes vagyok közben a Facebookot is követni, és gondolom nagyon sok más ember is így van ezzel. Szóval, hogy így kibővült ez az idő.
Amiről eddig beszéltünk, és a kibővült idő is, meg az, hogy hányan osztanak meg saját magukról tartalmat, tehát hogy a tartalom megosztás, ez mennyire változtatott azon, hogy a hirdetőknek mit tud kínálni egy bulvárrovat?
Szerintem abban, hogy a hirdetőknek mit tud kínálni, abban nem változott, hiszen mi a hirdetőknek semmi más nem kínálunk, mint a közönségünk figyelmét. Tehát, hogy mi elérést kínálunk, és ilyen értelemben talán még, ha úgy tetszik, egyszerűbb dolgunk is van, hiszen ugye régebben az influencer világ előtt egy szűkebb szerep csomagból tudták kiválasztani, akinek a hírei érdekesek, most pedig már tulajdonképpen egészen hétköznapi emberek élete iránt is elkezdtek érdeklődni a mi olvasóink is, és ezért egy jóval nagyobb tartalmi, potenciális tartalmi poolból tudunk választani, tehát hogy mind a figyelmi csatornák száma megnőtt, de igazából a potenciális tartalommennyiség is megnőtt, mert hogy megjelent egy csomó olyan új szereplő, hogyha úgy tetszik a figyelempiacon, akik iránt a mi olvasóink is érdeklődnek. Korábban nem gondoltad volna, hogy hétköznapi emberek életét sok százezren képesek követni különböző csatornákon, már pedig ez így van most.
Most már értem, ilyennek kell lenni egy lapigazgatónak, ilyen hurrá optimistának, nem? Tehát, hogy totál egyenesen előre.
Érdemes.
Akkor kimondhatjuk, hogy az influencer világ akkor számotokra igazából nem versenytársként, konkurenciaként jelent meg, hogy így beleharap a ti elérésetekbe, hanem inkább a muníciót, a tartalmi muníciót látjátok ebben a...
Párhuzamosan van mind a kettő. Igen, természetesen beleharap, nem állítom azt, hogy nem vihet el potenciálisan figyelmet, de ahogy mondtam, a számok azt mutatják, hogy összességében talán mégsem ez a helyzet, és olyan értelemben is, tehát azt sem akarnám eltakadni, hogy hirdetői szempontból nem jelentenek, hogy mondjam, veszélyt vagy konkurenciát is nekünk, hiszen vannak olyan hirdetői igények, meg vannak, amelyek influencereken keresztül szeretnének megjelenni, tehát ilyen értelemben ez konkurenciát is jelent számunkra. Ez egy picit ilyen, amit a Facebookra meg a Google-re szokták mondani, ez a frenemy kifejezés, szerintem egy icipicit ez itt is észlelhető, mi használjuk is az influencereket, és tanulunk is tőlük nagyon sokat, és közben meg természetesen visz is el tőlünk, szóval ezek ilyen egyszerre történő folyamatok, nem fekete vagy fehér.
Azt tudjátok egyébként, hogy aki az újságot, a kiadványt, a portált választja, tehát a szerkesztőségi anyagokat, és kevésbé a social feedeket, az miért ragaszkodik az újsághoz, kiadványhoz inkább?
Azt, hogy tudjuk, az mindig egy ilyen nehezen megmondható dolog, azt véle. Egyrészt szerintem nincs ilyen, vagy nagyon ritkán van azért, hogy valaki ezt vagy azt csinálja. Tehát én azt gondolom, hogy a világ az olyan, hogy párhuzamosan csinálunk egy csomó dolgot, biztos vannak szélsőségek, aki csak ezt fogyaszt, vagy csak azt fogyaszt, de csomóan sok mindent együtt. És nyilván aki felénk tendál, vagy a klasszikusabb tartalmak felé tendál, az bízik a mi márkánkban, bízik a szerkesztői képességében, szereti azt, hogy elvégződik ez a típusú szelekciós folyamat, tehát emiatt minden bizony.
Ugyanide nektek van egy házi influenceretek, Kac Dávid. Az ő felépítése, még sokkal korábban, tehát ő az influencer kultúra előtt érkezett még hozzátok, de mennyire volt tudatos az, hogy őt, és az influencer az most itt erősen idézőjeles, mert ő inkább házi celeb, tehát hogy az ő felépítése az mennyire volt tudatos? Vagy ezt ő kitalálta magának és engedtétek?
Én el fogom tolni magamtól ezt az influencer, meg ezt a celeb kifejezést, és a Dávid egy videós újságíró a 24.hu-nál, aki egyébként nagyon jól csinálja azt, hogy építi a saját személyes márkáját is, és természetesen mi kihasználjuk az ő újságírói képességeit, meg a celeb önépítési képességeit is, akkor én is kimondtam a celeb szót. Igen, ez már a Dávid személyiség, Megvan az az akarat benne, hogy használja ezeket az eszközöket, amiket a közösségi médiás felületek lehetővé tennek, és megvan az a habitusa is, hogy ezt jól tudja csinálni. Mondjuk azt, hogy ez is egy ilyen párhuzamosság volt. Tehát a Dávid ezt akarta csinálni, és mi ezzel együtt éltünk, és természetesen bizonyos keretek között erre bátorítottuk is. Lehetőséget adunk neki, hogy ezeket a közösségi média terekben jól működő tartalmakat, ezeket a mi felületeinken készítse el, és mellette pedig a közösségi térbe is kihelyezze őket, és ott is nyomassa őket. Tehát ilyen értelemben ezt közösen csináljuk, de ez természetesen nem elválasztható magának a Dávidnak a személyiségétől. Ő egyszerre létezik Kac Dávidként, és szerencsére olyan Kac Dávidként, akit azért nagyon sokan a 24.hu-hoz kötnek, és ez azt gondoljuk, mindannyian, én azt mondom a Dávid nevében is mondhatom, hogy ez mindkét fél számára kölcsönös előnyüket rejt.
Ezt látjuk több kiadványnál is, hogy az újságírók személyisége, arca egyre inkább előtérbe kerül a háttérből, tehát hogy így a sztorihoz hozzáadódnak ezek a stílusa, megjelenése, inkább elmondja, vannak ezek az alkalmak. Ez a jövő útja igazából? Tehát, hogy így az újságírók egyre inkább kicsit ilyen influencer-szerűké, celebbé válnak, ez a szakma, újságíró szakma része lesz?
Szerintem ez fontos, de ez megint olyan, hogy próbálunk valamit most úgy tekinteni, mert ez éppen divatos, mint hogyha ez új dolog lenne. Egy olyan médiakultúrában élünk, ahol a magyar internetet Új Péter nevéhez kötjük, szóval tehát ne csináljunk már úgy, mintha ebben valami oltári nagy újdonság lenne. Tehát mindig voltak ismert, meg azon nőttünk föl, hogy ismertünk 4 darab rádiós, meg 5 darab tévés, tehát értitek, Déri János, meg nem tudom, szóval értitek, tehát hogy így ez mindig is része volt a médiakultúrának, és nyilván a közösségi média ezt tökre lehetővé teszi, és támogatja, és egy nagyon jó eszköz, és jóval kisebb bizonyos szempontból a belépési küszöb abba, hogy hírességet építsél, de ez csak ennyi szerintem. Ez egy ilyen szakma volt mindig is.
Péter, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál ma.
Én köszönöm a lehetőséget, még ha konkurencia is.
Hölgyeim és uraim, Szigeti Péterrel beszélgettünk a 24.hu lapigazgatójával és a reklámszünet szerzőjével. Köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Rebrief. Találkozunk jövő héten is. Viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.